Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma 1300 egyházi óvodában és iskolában mintegy 255 ezer gyermeket és fiatalt nevelnek, oktatnak, mondta el a családokért felelős államtitkár Tiszaújvárosban, ahol háladó istentiszteletet tartottak a 30 éves református templomban. Kont Zsófia hozzátette, a rendszerváltás előtt az országban mindössze 10 egyházi iskola működhetett 2800 diákkal. Az évforduló alkalmából a templomnak magánfelajánlásból egy új harangot adományoztak. Folytatódik az ingyenes laptop program az iskolák 5., 9. és a 6. osztályos gimnáziumok 7. évfolyamán, az igényléshez csak regisztrálni kell. Az elmúlt években több mint 450 ezer laptopot igényeltek és kaptak a családok, idén ez további 100 ezerrel egészül ki. A notebookokat a szülő, a gondviselő igényelhető október 7-ig, ismertette Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos. Demeter Csaba helyére Hídvégi Balázs érkezik a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkáraként, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A személyi változás azért történik, mert Demeter Csaba októbertől a kormánypártok európai parlamenti képviselőjeként dolgozik. Hídvégi Balázs korábban a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjeként, országgyűlési képviselőként is dolgozott. Nyilatkoznia kell az Európai Néppárt vezetőjének arról, hogy fenntartják-e Magyar Péter mentelmi jogát, közölte a Fidesz európai parlamenti képviselője a Facebookon. Dajs Tamás hangsúlyozta, szabálytalan lenne, ha Manfred Weberék megvédenék a Tisza párt elnökét. Korábban Magyar Péter arról tájékoztatott, ha Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, akkor azonnal lemond a mentelmi jogáról. Múlt héten Polt Péter legfőbb ügyész Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta egy fővárosi szórakozóhelyen történt incidens miatt. Ausztriában a radikális jobboldali szabadságpárt a vártnál nagyobb arányú győzelmet arathat az előrejelzések szerint. Az exit poll alapján a voksok 29,1%-át kaphatja a Herbert Kickl vezette szabadságpárt. A második helyen a Karnehammer kancellár vezette konzervatív osztrák néppárt állt a szavazatok 26,2%-ával. Az osztrák szociáldemokrata párt a szavazatok 20,4%-át tudhatja magáénak. Az exit poll szerint a liberális Neos 8,8%-ot, míg a zöldek 8,6%-ot szerezhettek. Micsoda hétvége, Csehország után a szomszédban is patrióta győzelem, értékelte az ausztriai választás eredményét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Újra a Fidesz-KDNP színeiben indult Szidor Attilát választották meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Berkesz polgármesterének a tegnapi időközi választáson. Ő 294, míg a függetlenként indult Fintor Ferenc 237 voksot kapott. Berkeszen azért volt szükség időközi választásra, mert júniusban szavazategyenlőség alakult ki az első helyen végzett jelöltek között. Megkezdődött a településvásítási program őszi ültetési időszaka, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István elmondta, 317 településre újabb 6000 fát szállítanak, ezzel 56000-re nő a kezdeményezéssel elültetett fák száma. A kárfelmérés, a biztosítási ügyek rendezése lesz a következő napok, hetek feladata az árvíz levonulta után, fogalmazott a kormány szóvivő. Vitajos Eszter hétvégén a Kossuth Rádióban azt mondta, az érintett önkormányzatok minden segítséget megkaptak, amire szükségük volt. A települések és az önkéntesek időben elkezdték a munkát, és az állami felkészülés is gyorsan történt. Kiemelte, a magyarországi árvízvédelmi beruházások bizonyítottak, és hozzátette, tart a Kvassai Jenő terv felülvizsgálata, ami hamarosan a kormány elé kerül. Újabb áradástól tartanak Romániában a két hete bekövetkezett árvíz által sújtott térségben. Tegnap ezért elrendelték 23 moldvai településen több mint 1000 ember evakuálását megelőző jelleggel. Tovább növekedett és megközelítette a százat a halálos áldozatok száma az Egyesült Államok délkeleti hurrikán és árvíz sújtotta államaiban, miközben a romok eltávolítása is zajlott. Az összesítések szerint a nyilvántartott halálos áldozatok száma legkevesebb 84, és közülük legtöbben, mintegy 30-an Észak-Karolina állam egy hegyek között fekvő városában, Asheville-ben haltak meg, amelyet áradás sújtott. Izrael tegnap légicsapások sorozatát indította a jemeni huszi célpontok ellen, miközben folytatta a libanoni Hezbollah elleni támadását is. Az izraeli kormány továbbá kiterjesztette az Irán által támogatott csoportok elleni támadásait az egész Közel-Keletre, ami azzal a kockázattal jár, hogy felgyorsítja a regionális háború eszkalációját. Végül az időjárásról, csak gomoly felhők zavarhatják a napsütést, csapadék nem várható, de többfelé erős lesz a szél. A csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2024. szeptember 30-a hétfő van. Műsorunkban Tóth Gábor ezüstmisés atyával beszélgetünk az ezüstmise üzenetéről, jelentőségéről. Szeptemberben Jászapátiban és Törökszentmiklóson korábbi kápláni helyein mutatott be ezüstmisét Gábor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tóth Gábor füzéri plébánost, aki ebben az évben, 2024-ben ünnepli a pappá szentelésének 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból több helyen is bemutatott ezüstmisét. Ezeknek az ezüstmiséknek mi a jelentősége? Gabi atya, te milyen szempontok alapján készültél egy-egy ilyen szentmisére?
Az ember életében mindig vannak jubileumok, különböző fordulópontok, évfordulók, és ugyanilyen a pap életében az ezüstmise is. Ahogyan a házasságban is, ugye, hogy ezüstlakodalom a 25 éves évforduló, aranylakodalom az 50 éves évforduló, és akkor utána jönnek sorba a gyémánt, rubin, ki mennyit ér meg. Ugyanígy van a papságban is. Most gyakorlatilag ugye ebben az évben töltöttem február végén az 50. életévemet. Ebből az első 25 év készülés volt a papságra, pont 25 éves koromban 99-ben szenteltek pappá, és az ezüstmiséken mindig visszatekintünk a pappá szentelés óta eltelt másik 25 évre, ami eltelt. Tehát gyakorlatilag az én 50 éves fél évszázados életemben a 99-es papszentelésem az pont egy ilyen félút volt, egy ilyen félidő, és most ugye a következő 25 évnek nézek elébe. Az, hogy az ezüstmiséket, hogy hogyan tartsam, ebben főleg az vezérelt, hogy mivel hál' Istennek ugye sok ismerősöm van. Ugye nyilván terveztem sátraújhelyen a szülővárosomban, ahol megkereszteltek, ahol elsáldoztam, bérmálkoztam, és ahol 25 éve szintén az első szentmisémet bemutattam, a primiciámat. Általában az ezüstmiséket mindig azon a plébánián mutatják be, fő helyként, ahol éppen a pap szolgálatban van, plébánusi szolgálatban, nyilván ez fűzér. De füzérnek vannak filiái, nyilván őket sem akartam kihagyni, és ugyanakkor meg van egy oldalagosan ellátott hely, holuháza, ami lélekszámban a legnagyobb. Na most ismerve, aki járt már a füzéren, elég kicsi a füzéri templom, ezért az volt a koncepcióm, hogy három felé osztom a Hegyközt, Újhelyet, illetőleg az általam ellátott községeket, és mivel, hogy Szent László búcsú közeledett holuházán június végén, ezért kitaláltam azt, hogy a június végi Szent László búcsú holuházán legyen ezüstmisés áldással befejezve, és erre az alkalomra Baranyák Béla atyát hívtam meg, akivel lent az Alföldön sokáig szomszéd plébánosok voltunk, illetőleg aki ide Füzérkomlóssal, Füzére is és holuházára is való egy kicsit, hiszen az egyik nővére a Harangozom holuházán, a másik nővére is ott lakik holuházán, tehát ezer szállal kötődik Béla atya Hegyközhöz és holuházához is, és ezért meghívtam búcsúi szónoknak, és egyben ezüstmisés szónoknak is. A másik szempont volt a szülőváros, ahová a papságot hívtam meg, hiszen ha csak a papságot hívom és a füzéreket, megint csak nem férünk el a füzéri templomban. Ezt akkor este, 30-án este, tehát egy napon a holuházi ezüstmisével és búcsúi szentmisével, ezt aznap este 6 órakor tartottam a sátraújhelyi nagy templomban a papság részvételével. És a harmadik az volt, ugye már egy harmadikat nem vállalok be egy napra, három ezüstmisét, hogy egy héttel később, dátum szerint 7-én volt a fűzéri ezüstmisém, ahová viszont Kertész Ferenc atyát hívtam meg, aki közvetlen elődön volt. És a Szent Mise elején elmondtam, hogy milyen szálakkal kötődök fűzérhez. Még azt hozzá kell tennem, hogy a sátorújhelyi ezüstmisémen ott Varga Béla atya volt a szónokom, hiszen én is ő neki voltam Sajuládon előzőleg a szónok, ahogy már az előző riportban kiderült. És a sok közös élmény ugyanúgy visszaütött az ő beszédében is, majd ebből majd esetleg néhány gondolatot majd a későbbiekben kiemelünk a riport folyamán. A fűzéri volt tehát a legnagyobb kaliberű, hiszen mintegy 150-en voltunk utána a rendezvény sátorban, ugye a filiákkal együtt, és hát így egy családiasabbra sikerült szervezni a fűzérit, hiszen Feri atya ismerős volt, közvetlen elődön volt, ugyanakkor kint volt Kecskés Attila atya, mint főesperes atya, aki most már imáron ugye már másodjára felolvasta azt a pápai áldást, amit az ezüstmisések szoktak ilyenkor kapni. És hát itt volt a szomszéd is, ugye Galó Gábor atya is, aki szintén hegyközi szomszéd, tehát ketten látjuk el a hegyközt római katolikus lelkipásztorgadási területeket. És a füzérek is a filiák voltak meghívva, tehát gyakorlatilag azzal, hogy nem volt tömeg, nem volt összeresztve a három tábor egybe a kis templomba, így valóban szellős volt, mindenkire volt egy kis idő, és mindenkivel sikerült úgy beszélgetni, ami hasznos volt mindannyiunk számára, főleg azokkal az atyákkal, vagy azokkal az ismerősökkel, akikkel ritkábban találkozunk.
Ezt a füzéri ezüstmisét egy új kehellyel, illetve egy új miseruhában ünnepelted?
Igen, ezt utolsó pillanatban jött a választás, hiszen rengeteg ajándékot kaptam, most nem tudnám felsorolni, pláne vannak olyanok, amiket nem is tudom, hogy kiktől kaptam. Gondoltam, hogy egyszer végigfotózom, de az egy hét is kevés lenne. Tehát tényleg többféle ajándékot is kaptam, aminek a legjobban örültem, azt sem tudom megmondani, hogy mi, de mivel, hogy ugye a fűzéri ezüstmise megfelelő készületet és megfelelő színvonalt igényelt, ezért gondoltam, az új kelyhet átviszem, ezzel sátorújhelyen is miséztem, tehát az ezüstmisét ezzel mutattam be, tehát ott volt a kehelynek úgymond a felavatás, vagy az első használata, és a fűzérektől kaptam az egyik családtól egy komplett ezüstmisés ruhát, tehát egy miseruhát, amit mindenképpen ragaszkodtam hozzá, hogy itt veszek fel, hiszen a fűzérektől kaptam. Kaptam még összecsukhatós kempingbiciklit a Rúzsafűzér Társulattól, ilyen elektromosan segítésűt a mozgásomnak, az egészségállapotomnak a fenntartására, és kaptam még stólákat különböző színekbe, különböző helyekről. Tehát tényleg valóban nem tudom felsorolni, mennyi mindent kaptam, még nekem is ugye reflektálnom kell rá, és át kell gondolni. És hát ugye az ezüstmise, tehát az ezüstszínű miseruha mutatta a jellegét az ünnepnek, hogy valóban ezt ezüstmisére kell felvenni, hiszen ezüstszínű miseruhát ugye nagyon nem nagyon használunk, csak ilyen jubileumi alkalmakkor, ezért gondoltam, hogy az új kehelyhez egy új miseruha lesz méltó. A kehelyet is ugye a papság által, főleg az északi papság által adott adományokból sikerült megvenni. Érdekes élmény kapcsolódik ez a kehelyhez, hogy én erről a kehelyről álmodtam, ezt eszem megálmodtam, és amikor papi találkozón voltunk Feldebrőn, az egyik kegytárgyasnál pont láttam ezt a kehelyet, és akkor mondom, ezt nekem hoztad, azt mondja, akár, hát tudom, hogy ez is misés vagy, érdekel, mondom, igen, de megmutatom a többit is. Jó, mondom, mutasd meg, megmutatta a többit is, de tudtam, hogy ez, ahogy szokták mondani, szerelem volt első látásra. Ez az a kehely, amivel álmodtam, ezt csomagolta ki először, és le is csaptam rá.
Vissza adom.
Műsorunkban Tóth Gábor füzéri plébánossal, ezüstmisés atyával beszélgetünk.
Ahogy Gabi atya említette, tehát ezekre az ünnepi szentmisékre, az ezüstmisékre te választottad ki a szónokokat, és természetesen olyanokat, akikkel jó barátságban vagy. Melyik prédikációból mit emelnél ki? Ugye ezek mind-mind ilyen közvetlen hangulatú, hangvételű prédikációk voltak.
A holuházi ezüstmisén Baranyák Béla atyával felidéztük a közös élményeket, amikor szomszéd plébánosok voltunk. Jászapátin majdnem közvetlenül én váltottam káplánként, ráadásul egy vidékről is származunk, tehát kispapkoromban, 93-ban, amikor bementem a szemináriumba, ő költöztetett be. Akkor még egy kis autó elég volt hozzá. Azóta ugye már Apátiról, amikor átmentem Törökszamiklósra, 99-től 2002-ig voltam Jászapátin, ott már kellett egy kis busz és a saját autóm. Amikor meg Törökszentmiklósról 2004-ben átkerültem Kunmadarasra, akkor meg kis teherautó kellett a költözéshez, hasonlóképpen a Fűzére való hazaköltözéshez is. Tehát amikor egyszer majd menni kell, ide már egy kamion kell, de hát ez most nem ide tartozik. Lényeg az, hogy Bélatyával, Baranyák Bélatyával sok közös élményünk volt, egymásban tartottuk a lelket, mert a Tisza két oldalán olyan lelkipásztori helyeken voltunk, ami nem katolikus vidék volt, és nem is volt annyira vallásos minden esetben, tisztelet a kivételnek. És volt, hogy ő is, én is elkeseredtünk horgászás közben, ugye a hegyeket ugye nem nagyon látunk, csak messziről, tehát így a horgászás lett a fő profilunk a hegymászás helyett. Ugye hegyvidéken nőttünk fel, és nekünk ugye ilyen kicsit ilyen életidegen volt az alföldi környezet. Az Iszaparton horgáztunk különböző helyeken, és akkor beszélgettünk egy kicsit lelki dolgokról, és tartottuk egymásban a lelket. És megemlítette az Béla atya prédikációban a holuházán, hogy milyen nagy jelentőségű volt neki ezek a beszélgetések, hogy ugye halat ugye nem fogtunk, de mindig jött mondani való, amikor nagyon el volt keseredve, és megkérdezte tőlem, hogy hát mit keresünk milyen helyen. És akkor valahogy a Szentlélektől jött az a sugallat, amikor azt találtam mondani, hogy tudod, mert ez nekünk jelölte ki a Szentlélek, ezen a helyen mi feltaláljuk magunkat, ne azt nézzük, hogy mit keresünk ilyen helyen, hanem hogyha már itt vagyunk, akkor ilyen helyen mit tudunk csinálni, mit tudunk kihozni ebből a helyzetből. És ez Béla atyának akkoriban sorsfordító volt, mert nagy lelki válságban volt a sorozatos sikertelenségek és egyebek miatt. És utána egy kicsit úgy megfordult a helyzet, és más volt a hozzáállásunk. Azt mondtuk, hogy igen, akkor megmutatjuk, hogy mi itt is tudunk lelkipásztorkodni, és nagyon sok minden elindult akkoriban. A sátraújhelyi ezüstmisémen kiemeltem azt a bevezetőben, hogy ugye három Varga nevezetű atya is kapcsolódik az életemhez. Az első Varga Gábor abói szántói plébános, akinél elsáldoztam 82-ben, és hát én is elképzeltem, hogy majd engem is Gábor atyázni, meg Gabi bácsizni fognak. A másik volt két másik Varga, ugye Varga András atya és Varga Béla atya, akikkel szobatársak voltunk 2 éven keresztül. És a negyedik Varga nevezetű, az meg Varga Zoltán atya, aki Kecskeméten prefektusom volt és magyar tanárom, és hozzá kell tenni azt, hogy 25 évvel ezelőtt ő volt a újmisés, a primíciás szónokom Sátraújhelyen, és hát ugye azóta megromlott az egészségi állapota, komoly egészségkárosodásai is voltak, és hát félő volt, hogy el tud-e jönni, vagy nem, de azért meghívtam, és hát a Szentlélek úgy intézte, a Jóisten megsegítette, hogy el tudott jönni Sátraújhelyre, így az ezüstmisén végén őt neki is adtam pár szót, hogy ő is szóljon hozzá a dolgokhoz. A harmadik, a Fűzi ezüstmise valóban olyan közvetlenre családiassa sikeredett, hogy a közvetlen elődömet hívtam meg. A Szentmise elején elmondtam, hogy 1986-ban voltam először Fűzéren, amikor Kecskés Attila atya, akkor még mint újhelyi káplán, minisáns tábor, sátortábor szervezett itt a határban a Csucskaháznál, és amikor egyik délután elindultunk fel a várba, és utána lejöttünk ide a parókiára, Ács István későbbi egri segédpüspök volt a plébános, Pista bácsizni kellett, ugyanitt ültünk ebben a nagy teremben, lehet, hogy ugyanennél az asztalnál, csak a székek már újak, mert azokat már én szereztem, és itt, ahol a riport készült, tehát itt ültem nagyjából, pontosan ott, ahol most ülök, és amikor itt körbeültük az asztalt, ő megkínált bennünket üdítővel, meg gyógyteákkal, és azt mondta, hogy hát ez a sok fiatal ember, itt az a sok újhelyi minisáns, milyen stammok, és hát jó lenne, hogyha többen is papok lennénk, és majd valaki, valamelyik újhelyi minisáns felszentelt papként jönne ide Füzérre, és folytatná azt, amit én itt elkezdtem, a lelki életet, a hagyományőrzést és sok minden mást. És miközben ezt mondta, elhallgatott, rám nézett, és rám mosolyodott. És ebből a csapatból ketten is lettünk papok, ugye Szűcs Zsolti atya, a Szentfői plébános, illetőleg én, és ez ugye a Szent Miselén jól hangzott, hogy hát itt vagyok, megtettem azt, amit ő mondott, hogy hát reméli, hogy valaki az újhelyi minisánsok közül pap lesz, és ide jön Füzérre. Hát ugye Jesek atya kegyelméből megtettem 2008-ban. A másik közös kapcsolódási pontunk Feri atyával volt éppen 30 éve. Kellett menni nekünk ugye kispapként lelkipásztori gyakorlatra egy hétre, de úgy, hogy mi választhattuk meg az adott plébániát. És akkor, hát nem tudtam még akkor, ki az a Kertész Feri atya, megnéztem a sematizmusban a fényképét, hát látom, hogy a mosolygós embernek néz ki, nem lehet olyan nagyon veszélyes, bejelentkeztem még akkor vezetékes telefonon, és csak annyit hallottam, hogy halló, itt Füzér 25. Én pedig mondtam neki, hogy hát Tóth Gábor kispap vagyok, Újhelyből, meg minden, ja, tudom, én ismerlek téged, lehet-e menni oda lelkipásztori gyakorlatra, Füzérre esetleg egy hétre. Akár kettőre is szép, öcsém, és amikor itt kint mászkáltam, és néztem a plébániát, meg a plébánia kertet, és rácsodálkoztam, hogy milyen nagy, meg milyen közel van a vár, és hogy milyen jó minden, akkor megkérdezte tőlem, hogy na, hogy tetszik, mit nézel, mire gondolsz, mit gondolkodtál el, ennyire szép, öcsém. És azt mondtam neki, hogy hát milyen jó az, hogy milyen szép nagy a plébánia, meg a lelki gyakorlatos programok vannak, meg itt van a vár közelsége, itt az erdő, meg minden. Milyen jó lenne idejönni Füzéri plébánosnak, ahogy annak idején Ács Pista bácsi mondta. És akkor azt mondja nekem, hogy hát gyere. És akkor hátrafordultam az Ambótól, és rámosolyogtam Feri atyára, mondom, jelentem, megjöttem. Ezt a kérést is teljesítettem. Tehát két olyan elődöm is volt, aki rám nézett, és megszólított, és mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha jelennék a plébános. Még a sátraújhelyi ezüstmisére visszatérve a Béla atya prédikációjára, ugye mi mindig fontosnak tartottuk a jelmondatot, meg a jelképeket, ugye figyeltük a jeleket, a turista jelzéseket, ugye kiemelte Varga Béla atya azt, hogy mennyit kirándultunk kispapkorunkban, és azzal nyitott, hogy maradjatok meg szeretetemben, ugye a papi jelmondatomat, a János 15.9-et említette, illetőleg Baudelaire-től a Kapcsolatok című versnek az első verszakát, amit sokszor átéltünk a különböző kirándulások alkalmával. Ugyanakkor még azt is mondta, hogy szintén elsorolta az állomás helyeimet, hogy ugye 25 éve ezt a jelet, ezt a szeretetet hogyan próbálom megjeleníteni. Megjelenítettem 3 éven keresztül Jászapátin, Törökszent Miklóson 2 éven keresztül, Kunhegyesen és Kunmadarason 4 éven keresztül, és most már immáron 16 éve Füzéren keresztül. És mivel akkor az evangélium a Jairus leányának a feltámasztásáról szólt, kiemelte Béla atya azt, hogy halódó cserkész csapatot, ijász csapatot, honismereti csapatot, hagyományőrzőket, meg boldogávatási folyamatot támasztottam fel, úgymond, tehát kapcsolatba hozta a Csepelény ügyet is ezzel, és ugye idézte az evangélium, hogy talita cum kej fel, feltámaszt, és így kiemelte azt, hogy mennyi mindent közösségépítő értéket teremtettem a 25 év folyamán. Egyébként a Csepelény ügyet, a boldogávatásnak az elindítását, meg az, hogy Füzéri plébánosként elkezdtem foglalkozni az ügyel, ezt ugye többen is megemlítették a méltatásban, vagy a köszöntő beszédekben. A köszöntéseket kiegészíteném még azzal, hogy amikor itt Füzéren véget ért az ezüstmise, itt is a Szent Miselején köszöntötte az egyik minisáns kislánya a minisánsok nevében, köszöntött főesperes atya, ismételten Kecskés Attila atya, ugye felolvasva a pápai áldást, köszöntött Horváth Enő polgármester, illetőleg az egyháztanás tagok is köszöntöttek, illetőleg a Szent Mise végén köszöntött a hegyközi karizmatikus megújulás nevében Huják Péter, aki a zeneszolgálatunkat látja el, és aki ennek a HKM-nek, az egyesületnek is az elnöke. És hát így valóban ilyen családiasra sikeredett, hiszen gitáros misét tartottunk, tehát igazi hegyközi karizmatikus misét tartottunk, ami minden korosztálynak tetszett, hiszen itt az idősebb generációtól sem idegen a gitáros mise és a különböző dicsőítések. Az Agapé sátorban, a rendezvény sátorban, a Szent Mise után tovább folytatódott a köszöntés. a lelkipásztorok, a nyíri és a pusztafalusi lelkipásztor még a templomban a szentmise végén igehelyekkel köszöntött, ahogy náluk ez szokás a református gyülekezeteknél. Nagyon szép idézetet mondtak a Bibliából, és nagyon méltatták az ökumenikus együttműködésünket. És utána a sátorban pedig a nyíri polgármester szólalt fel, aki méltatta azokat a hagyományozó tevékenységeimet, amelyeket a papi hivatásom, a plébánosságom mellett felvállalok, a katonai hagyományőrzést, a vasútmodellezést, a természetszeretet, a természetjárást, a különböző zenés programokat, ugye annak idén a Hóluházi Csipet csapattal, vagy éppen az Amálka nénivel, amikor kabarét, ilyen humoros jeleneteket adok elő falunapokon, vagy éppen idősek napi alkalmával. Tehát kiemelte, ahogy engem idézett szó szerint, hogy Gábor atya, te olyan sok oldalú vagy, hogy az már gömb, és így ő ezt az irányomat, tehát ezt a közösségépítő tevékenységemet sorolta fel a teljesség igénye nélkül.
Tóth Gábor füzéri plébános Jászapátiban első kápláni helyén szeptember 7-én mutatta be az ezüst miséjét. Török Szent Miklóson, ahol 2002 és 2004 között volt káplán, szeptember 15-én volt az ezüst miséje. Tóth Gábor füzéri plébánost hallják emlékeiről.
Ugye időrendben járunk, akkor ugye vissza kell utalnom az első állomáshelyemre, az is egy kerek évforduló, hogy a újmisés helyem az Jászapáti volt, és hát természetesen akkori és most már egyetlen főnökömet, az első főnökömet, Kladiva Imre atyát is meghívtam az ezüstmisére, de nem tudott eljönni egészségállapotára való tekintettel, de azt mondta nekem a telefonban, hogy olyan mély benyomást tettem rá, hogy 3 évig a káplánya munkatársa lehettem, hogy írt egy olyan köszöntő levelet, amiről kérte, hogy olvassam fel, akár mind a 3 ezüstmisén. Ebből idézek egy részletet, vagy akár a teljes levelet is fel tudom olvasni azért, hogy ahogyan a bakterházban mondják, országvilág tudja meg. Főtisztelendő ezüstmisés paptestvérem, kedves Gabi! Mint Jászapátin kezdődő papságod első principálisa, hálásan köszönöm szülővárosodban bemutatandó ezüstmisédre szóló meghívásodat. Örömmel mennék is, de egészségi állapotom nem engedi, hogy egri otthonomtól távol körülbelül 2 óránál több időt eltöltsek. Úgy gondolom, hogy csak ennyit jelezni kevés volna, ezért fogad jó szívvel levélbeli köszöntésemet. Rád emlékezve, a sok-sok esemény közül hirtelenében a következő 3 emléket hozom ide. Hittanos gyerekek csöngetnek a plébániára apátin, gyerekké válsz és megmutatod nekik a díszteremben a nagy asztalra helyezett és működő kisvasutadat. Itt valóban így volt, hogy az volt a legnagyobb terem, és az első modellvasúti dolgaimat ott próbálhattam ki, és az volt a poénos benne, hogy amikor jött valamilyen ünnepség, vagy használni kellett a nagy termet, egyháztanás gyűlése, kerületi gyűlése, vagy névnapra, vagy bármilyen más ünnepségre, akkor Imre atya szeliden szólt, hogy Gabikám, most már pakold össze a játékaidat, mert holnap vendégek jönnek. Felköszöntöttük Sekres Csésünket, Feri bácsit névnapjára. Kilépve az utcára már is elkezdted utánozni Feri bácsit különböző pózokban, amit teljesen tökéletesre sikeredett. Ritkán felmentünk Budapestre foci meccsre. Nem szeretted a meccseket, de a kedvemért eljöttél velem. A stadiont elhagyva, ahogyan a szurkolók odaléptek az egyik rendőrhöz, ahogyan te út őket később utánoztat hazafelé az autóban, ehogy ezt előadtad, azt nem lehet elfelejteni. A Jóisten ellátta énedet humorral, és azt megosztottad velünk. 2 hónap múlva 100 éves édesanyám, aki szeretettel gondol rád, említi, hogy étkezéseknél még sosem nevetett annyit, mint a te idődben. Ezt kiegészítem azzal, hogy én sem ettem még annyit, mint amikor Klárika néni főzött nekünk az ő édesanyja. Szerintem ott íztam meg. Szentatyánk Ferenc pápa éppen az előző napokban fogadta azokat, akik humorukkal nevettetik embertársaikat, és dicsérte szolgálatukat. Érdekes, engem meg se hívott, de legalább küldött egy ezüstmisés áldást a Szentatya. Kívánom, hogy te is évtizedekig őrizd ezt a kapott talentumot. Kedves ezüstmisés paptestvérem, mi, akik ismerünk, kérjük, hogy a mi mennyei atyánk tegyen továbbra is téged az ő fia, a mi urunk Jézus Krisztus szent titkainak becsületes gondnokává, adjon neked hűséges szívet, lelkiséget és szeretetet. A boldogságos Szűz Mária szent védőangyalod közben járására, a Jóisten segítsen, óvjon és áldjon. Köszöntöm Sátoraújhely és a hegyköz plébániájának plébánosáit, a jelenlevő paptestvéreket, a kedves híveket, és elsősorban téged köszöntelek, mint volt egykori kedves kedvenc munkatársamat. Imádságos szeretettel, Kladiva Imre és 100 éves édesanyja. Igazán megható sorok voltak, és valóban elgondolkodtam azon, hogy mennyi mindent tettünk együtt, mennyit nevettünk. Szokták mondani, hogy nevetés hízlal, hát lehet, hogy ezért is híztam meg, de többek között Klárika néni főszínek is köszönhetem, hogy a 3 év alatt azért elég sok kilót felszedtem.
Ahogy készültünk erre a beszélgetésre, megemlítetted azt, hogy a vasárnapi szentírási szakaszoknak is mindenek van üzenete a számodra.
Igen, valóban ezzel is indítottam, hogy ezek az ige szakaszok nekem szóltak most az évközi 14. vasárnapon. Az olvasmányban Ezekiel próféta arról beszél, hogy az ő meghívásakor eltöltötte a Szentlélek, és lábra állította őt. Én is sokat betegeskedtem, és nehezen álltam lábra, de éreztem, hogy a Szentlélek mindig eltölt. Vagy akár azt is említhettem volna, ami egy másik ige szakaszban van, Keresztelő Jánosnak az eseténél, hogy mi lesz ebből a gyermekből, mert nyilván az Úr van vele, tőlem, és hogy rólam is kérdezték a rokonok, hogy hát mi lesz ebből a gyermekből, hát állandóan betegeskedik, állandóan lázas minden, és hát olyan szegénykát, ilyen kis szerencsétlenke. A Szentleckében Pál apostol arra hivatkozik, hogy töv is kapott a testében. Én különböző gyulladásokat kaptam gyerekkoromban a testemben, amitől mindig belázasodtam, középfülgyulladás, tüdőgyulladás. Poénosan szoktam mondani, amikor a hivatástörténetemet vagy az életutamat kérdezik, hogy nekem annyi gyulladásom volt gyerekkoromban, hogy a cumisüveg helyett is poralótót kellett volna tenni a számba. És ezekből is kigyógyultam érdekes módon, és mihelyt erőre leábráltam és eltöltött a lélek, rögtön mentem a templomba. És ugye az erő a gyöngeségben nyilvánul, megírja Pál apostol a Szentleckében, és én is éreztem azt, hogy fizikailag akármilyen gyenge vagyok a láztól, meg rémálmaim voltak a betegségtől, mégis azt éreztem, hogy van egy biztonságtudatom, mert az Úr velem van, és ebben a gyöngeségben is megmutatkozik az Úr ereje. És a harmadik az evangéliumi szakasz volt, amiben Jézus arról beszél, hogy saját hazájában nem kedves a próféta, de ugyanakkor én ennek az ellenkezőjét tapasztalom meg, amikor sátraújhelyre látogatok, akár az utcán megyek, akár a lépcsőházban a szomszédokkal összefutok, én pont az ellenkezőjét tapasztalom, hogy nem megbotránkoznak bennem, hanem nagyon is kedves vagyok nekik, úgyhogy volt olyan, amikor először hazamentem és köszöntek az erkéről, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, akkor gyakorlatilag szétnéztem, hogy kinek köszönnek, mert akkor, amikor otthon vagyok, akkor én az otthoni gyerek vagyok, a Gabika, a Tóth Gabi a Martinovicsról, és akkor nekem furcsa az, hogy otthon a szomszédok dicsértességgel köszönnek. És hogy szétnéztem, hogy már csak igen, rólad van szó, igen, hogy neked köszöntünk, ja, és akkor esik le, hogy hát én otthon is pap vagyok, tehát gyakorlatilag nem, hogy megbotránkoznak a prófétán otthon a saját hazájában, hanem éreztetik velem, hogy pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
Útjaim megyek, megyek feléd. Szülőhazám itt lenn a föld, és innen vonz az ég hozzád feléd. A lelkem szárnyait, szívemnek vágyait, dalomnak hangjait repíti a szél. Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén, irgalmasz. Mária földje, ez a föld, az otthonom. Mária népe, ez a nép, s én hozzá tartozom, itt száldalom. Álmokat álmodom, sorsukban osztozom. Irgalmas Isten, adj reményt nekünk. Krisztus, kegyelmez nékén, Krisztus, kegyelmez nékén, Krisztus, kegyelmez nékén, kegyelmez. Keresztem érző Jézusom, hozzád megyek. Testvéri kéztől ostor sújt, megsebzik lelkemet, a szívemet. Megtépett szárnyaim, lerombolt álmaim, megcsúfolt életem, lábadhoz teszem. Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén, irgalmasz.
Kertész Ferenc tokai plébános volt az ezüstmisés szónoka Tóth Gábor atyának füzéri ünnepi szentmiséjén. Most ezt a közvetlen hangvételű szentbeszédet hallgathatják meg.
Krisztusban, kedves testvérek! Újra kinyitom az evangéliumnál, mert Gábor atya azt mondta, hogy ő többször inkább a szentleckét veszi elő, hogy tövis kaptam a testembe, sátán angyalát, aki arcul vert, stb. De hát most az evangéliumban azt hallottuk, hogy a prófétai szavakból kiindulva, hogy mégiscsak ennek a Názáretnek lett egy csodálatos tanítója, akin először csodálkoztak valóban, aztán kérték a segítségét, de csak akkor, amikor bajban voltak, és ezt, mert hát hallottuk, hogy máshol is gyógyított, akkor itt is valami hasonlót fog tenni. Ki ez? Hogy lehet az, hogy a rokonait ismerjük, és ő maga mégis olyanokat művel, hogy ezt nem gondolnánk róla? Kedves Gábor atya, több mint 25 évvel ezelőtt téged is a Jóisten kiválasztott, meghívott. Valóban, ahogy mondtad, mindnyájunkat talán így, ahogy Ezekiel próféta írja, hogy ezt mondta az Úr, menj és szólj hozzájuk, mert hiszen lázadó nemzedék ez, de tudják meg, hogy van próféta közöttük. Te is prófétának adattál, az Alföldön is tevékenykedtél, és úgy tetszett nekem, amikor az Alföldről utánad jött a egyik-másik fiatal, és hívott vissza, hogy de jó volt, amikor ott köztünk tevékenykedtél, bár nem láttak benned semmi rendkívülit, mégis összeszedted úgy a fiatalokat, hogy a polgármester ment és kérte az érseket, meg másokat is, hogy hagyják itt nekünk ezt az embert, mert olyan szépen tevékenykedik a mi világunkban. Aztán eljöttél ide is, és hát nem kell ragoznom, az előbb hallhattuk Jenőtől, a polgármesterünktől, hallhattuk, hogy mi mindenben segítetted őt. Felnézek a templomra, hát tényleg az én időmben is, itt voltam 17 évet, tényleg akkor festettük ki, meg sok minden más. Az az oltárkép annyira megtetszett nekem annak idején, mikor megláttam, hogy milyen szépen rendbe tették, pedig hozzá nem értő kezek még lakkal is bekenték, úgy, hogy a pókhálót is rajta hagyták, és a pókhálóval együtt lakkozták. És hát Gábor atya, neked is megadatott sok minden itt tenni-venni a hívek világában, a templommal kapcsolatban, a várral kapcsolatban. Azóta, hogy Tokaj város főépítésze ugyanaz, mint aki a Fűzéri vár főépítésze, és beszélgethettünk sok mindenről, arról is, hogy itt miképpen alakultak a dolgok. Délelőtt még ugye 9 órakor Bőte Csaba atyával állhattam az oltárnál Tokajban, és tele volt is, ott is hál' Istennek a templom, úgy 200-an ültek legalább. Aztán ő ment le a Tiszapartra, és ott is szólt az emberekhez. És mit mondott? Amit kedves Gábor atya, neked is mondanod kell, hogy emberek, hát miért nem akartok nekem hinni? Nem a magam dolgait akarom rátok tukmálni, hanem amit az Isten küld, hogy mondjak nektek. Igen, hogy is hallottam ma reggel, nemrégen 3-án ünnepeltük Szent Tamás apostolt, akit ugye hitetlen Tamásnak neveznek, és valaki megkérdezte, na és Názáretet miért nem nevezzük hitetlen Názáretnek? Ha már egyszer nem hittek a názáretiek Jézusnak. Pedig sok mindent hallottak róla, és sok mindent láttak vele kapcsolatban. Igen, ez az, amit egy papnak tudomásul kell vennie, hogy küld engem az Úr, és van, amikor van sikerem, van, amikor nincs. Na de hát az Úr Jézus is ezt mondta, engem is üldöztek, titeket is üldözni fognak, Az én tanításomat is meghallgatták és megtartották, a tiéteket is fogják hallgatni és megtartani, és hát ennek így ez a rendje. És csinálni kell csak egyszerűen, hogy meddig? Hát csak még az ember az utolsót nem rúgja, hiszen ezt vállaltuk, ez a dolgunk. Tegnap volt édesapám halálának 55. évfordulója, és úgy emlékeztem a szentmisében, mondtam a jelenlévő híveknek is, 18 éves voltam, érettségiztem június 5-én, apuval, bátyámmal, ott a következő napokban lekaszáltunk 300 méter gát oldali részt, mind a két oldalon, aztán pontosan ezen a napon, amikor ő meghalt július 6-án, behordtuk a bátyámmal a gátőrnek járó részt, aztán délután 3-kor, mikor apu is jött haza a sógrának való lucerna gyűjtés segítségéből, közéjük csapott a villám, az egyik meghal, a másik életben marad. És ez miért történt, hogy ez így történt? Ki tudja, majd oda át megtudjuk. Kurtos plébános úr akkor annak idején úgy mondta, hogy kedves Palinak, apu hívták Pálnak, így mondta édesanyám felé, a dicső Szovjetunióban, itt dicső Szovjetunióban 4,5 évet kellett katonáskodnia, és haza kellett jönnie, mert föl kellett nevelni azt a gyereket, ugye, aki már 4 éves volt, a bátyámat, aki mikor jött aput kézen fogva, jöttek hazafelé valahonnan onnan a falu közepétől, bekiabált Rozi néninek, Rozi néni, látod, hogy nekem is van apukám? Igen, ez úgy meglepi ma is az embereket, mert az óvodában csúfolták, hogy neked apukád sincsen. Aztán még születtünk ketten, a húgom is, meg én is. És miért kellett apunak 51 évesen meghalnia? Mert az én papságom, a bátyám élete, a húgom világa úgy kellett, hogy alakuljon már apa nélkül. Kedves Gábor, a te életedben hasonlóképpen voltak ezek. De mindenképpen akarok említeni egy másik Gábort is. Gábor Bertalant, aki ugye Bertalan mégis. Ő is meghívott múlt hónap 13-án, Szent Antal napján ide Bodollóra, aranymiséjére. Mise előtt megkérdeztem tőle, Berti, mondd csak, hogy ugye te 10 fiatal embert indítottál a papságba. Feri, az nem 10, hanem 20. 10 voltak csak magyarok, és 10 vannak szlovákok. 20 papot indított, és el is érték az oltárt. És úgy lelkiismeret furdalásom van, hogy Istenem, mi hogy indultunk, mit fogunk majd maguk után hagyni. Düvál atya, akinek a dalait is ismerjük, és sokan hallottátok már tőlem is, amikor éneklem, hogy ha mennem kell, a lelkem kész, az égből Jézus néz, ugye? És akkor ez tovább. Ez a Düvál, aki gyönyörű dalokat írt, látott egy papbácsit, amint a járdán megy, és fogja a falat, oda megy hozzá, és kérdezi, hogy segíthetek, valami baj van, atya? Nincs, kisfiam, semmi baj, csak hát megöregedtem, és magam után nem hagytam még papot. Nem indítottam el senkit a papságba. Hát emiatt ne fájjon a feje, majd elmegyek én papnak. És akkor tényleg ebből a Düválból pap lett. Igaz, hogy jó alkoholista pap lett belőle, de legalább még azt is használja a világnak, mert megírta alkoholizmusának a történetét. És megdalolta, miért oly hosszú az éj, ezzel a dallal énekelte meg, hogy az éjszakák milyenek, hogy először csak 2 doboz sör, vagy üveg sör, később már 2 üveg bor, és így tovább alakul a helyzet. És mégis a világnak kellett, Európa összes nagy színpadán fellépett egy szál gitárral, és énekelte, hogy melyik másik dal jusson az eszembe. Van sok szép, igen. Száll a dal, vidám az eng az ének, szép zarándok út az életünk. állj közénk a cél a boldog élet, jöjj velünk, dalolj velünk. Mi atyánk az ég s föld ura, őt dicséri munkánk simánk. Mi atyánk a legjobb atya, a mennyből vigyáz mi ránk. Szállod a vidám. Milyen jó ez Gábor atyával együtt énekelni, amikor találkozunk Egerbe, amikor valahol összejövünk, és a billentyűn is ügyesen mozognak az ujjai. Nekem nem volt hozzá talentum, a tehetségem, igen, de hát az egyikünk ezt csinálja, így csinálja, másik meg úgy. Köszönöm, hogy meghívtál, hogy szóljak valamit. Hát ennyit tudtam. Azt hiszem elég is, mert ti nektek is melegetek van, de hát ne legyen majd nagyobb a melegünk akkor, amikor számon kérnek minket, mert azért Fűzéren, ahogy ilyen Csaba, Filkeházi pap, Szentesi Csaba atya mondta, kénytelen voltam megfordulni, megnézni annak idején, mikor először misézett itt, hogy kik azok, akik, van itt valami énekkar, akik énekelnek ezeket a gyönyörű görög-katolikus énekeket hibátlanul, és hát mindenki énekelt. Most is néztem, hogy nem csak a kántor úrnak mozgott a szája, amikor a vetített szöveget énekel, hanem másoknak is. Legyen ez így továbbra is, kedves testvérek. Ha Gábor atya a plébános, ha majd valaki más lesz, akkor is ez legyen a fontos, hogy küldött az Úr ide is egy papot, itt a hegyközben még egy ilyen gyönyörű énekkar is, karizmatikus zenekar vagy egyéb. A lényeg az, hogy talán az Úr Jézusnak így is kedvesek vagyunk, ha már hát két héttel ezelőtt töltöttem be a 73-at, és már látjátok, így akadozom a beszédben, és nem úgy megy, ahogy szeretnénk. Kifogásolják majd azok, akik szokták mondani, hogy hát szónoklatot vártunk tőled, nem pedig ilyen sületlenségeket. De hát én ezen keresztül is akarom vallani, és kérem a jó Istent, hogy Gábor atyán is, meg a többi papon keresztül is legyünk olyanok, akiket Ezekielhez hasonlóan küldött, hogy mondjátok ennek a népnek, tudjátok meg, én vagyok a próféta, akit az Úr küldött nektek. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől.
Most rejtett vágyom ismered, mégis miért nem, úgy lett minden. Hol vagy bánatom, nézd eltemet, arcod nélkül, csak a sötét éljön értem. Már értem, ha fél, a kezedben ég, a tervemnél jobb, gondoskodsz rólam, ez jó. Hálás lett a szívem, nem kell nekem már, legyen szabad szerint minden. Kéz a kézben repülünk, nem kell nekem már, a te terved mindig jó. Igen, úgy legyen, a viar erővel tépálsz, te nem hagysz el, de
kerül a fél homályban, honnan várjam, de mellettem vagy, mint védelmező, így bátran állok, mert te lettél a társam, győztessel ég, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem, és ha csata eldőlt, az ellenfél.